Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Az olvasott bibliai szakaszból a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetének 46-tól a 48. versig terjedő szakaszából. A Lukács evangélium a 24. részének 46. versétől így szólít meg minket Isten igéje. És Jézus így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, nagyon nagy öröm Isten igéje fölé hajolni, itt közöttetek. Nagyon nagy öröm Isten igéjét hirdetni olyanok között, akikre azt hiszem és hihetem, nem csak hisznek az Úr Jézus Krisztusban, hanem szeretitek is őt. Szeretitek is az Úr Jézus Krisztust. És adjam át itt az elején a szeretetteljes köszöntését annak a gyülekezetnek, ahonnan jöhettem, a székesfehérvári református gyülekezet sok szeretettel gondol ide, több erdélyi kapcsolatunk is van, én is sokatszor járhatok itt, bár ebben a gyülekezetben, templomban még soha nem voltam. Isten már gyerekkoromban úgy alakította az életemet, hogy bejárhattam Erdélyt, és felelősséget helyezett ránk. Egy picit megélhetek belőle most is valamit, amikor a megértett üzenetből átadhatok valamit nektek. Először hozzám szól. Először engem érintett meg az ige, és ezt szeretném most továbbadni nektek, kedves itt élő testvérek, vagy éppen olyanok, akik a CL Szövetséghez tartoztok, és különböző helyekről jöttetek, vagy éppen az Egyesült Államokból. A mai témánk a konferencia sorozatába illeszkedve az egészséges szolgálatnak a kérdése. Hogyan szolgál lelki egészségben a Krisztus népe? Mik ennek a feltételei? Hiszen, hogyha egészségesen él és szolgál, akkor úgy, mint egy jó gyümölcstermő fa, gyümölcsöt terem. Akkor nem önmagáért van, és nem csak azért, hogy szép legyen és árnyat adjon, hanem azért van, hogy a gyümölcseit megízleljék a körülötte élők, és vágyakozzanak az Úr Jézus Krisztus követése után. Ezt a vágyat szeretné Isten felébreszteni rajtatok és rajtunk keresztül. Bárhol élünk a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely pontján lakhatunk. Egészséges szolgálatra szeretne buzdítani minket Isten igéje. Jézus Krisztus búcsú beszédének egy részlete által, amit olvastunk, hallhattunk az imént. Tudjuk, hogy amikor valaki hosszú útra készül, akkor nagyon lényeges dolgokat mond el a családjának. Így tette ezt az Úr Jézus is. Hátrahagyott néhány gondolatot, amelyben ott szerepel kimondatlanul is ez az üzenet, ami mennyei atyánk, tirátok bízza az egészséges szolgálatot, hogy aztán sokan megismerjék őt, az egyedüli üdvözítőt. És ennek az egészséges szolgálatnak három pillére van, és hadd mondjam el, hogy mindjárt megértette velem Isten, hogy ez a három pillér, ez a három rész csak együtt életképes. Ha bármelyik hiányzik, Már is billen, biccen a szolgálat, vagy egészen elborul, felborul. És ez a három pillér röviden így hangzik: kapcsolat a megbízóval, aztán kapcsolat a megbízatással, és végül kapcsolat a rám bízottakkal. Kapcsolat a megbízóval, nagyon röviden, szeretem őt, mert hogy ő szeret engem. A második, röviden, kapcsolat a megbízatással, szeretem a munkám, vagy más szóval a küldetésem, mint Isten gyermeke. Szeretetből teszem. És a harmadik, már talán kitaláljátok, kapcsolat a rám bízottakkal, szeretem őket. Szeretem őket, akik rám bízottak. Persze ennek van nehéz része is, most csak utalok itt az elején rám, mert hogy a konferencián már Isten dicsőítő bizonyságtételekben ez el is hangzott, legalábbis amit én hallhattam itt közöttetek. Van úgy, hogy egy börtönőr az, aki rám bízatott, mint ahogy hitvalló őseink életében ez ténylegesen megtörtént. Itt Erdélyben, Romániában, vagy akár Magyarországon, vagy szerte a világban. És mégis az egészséges szolgálat azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok a rám bízottakkal, és ez egy szeretett kapcsolat. Ha bármelyik hiányzik, testvérek, erőtlen a szolgálat, kibillen a helyéről. Ha nincs meg a szeretet kapcsolata feltámadott Úr Jézus Krisztussal, akkor nagyon sok mindent megtehetek én, tele lehetek programmal, aktív lehetek a magam területén, a családban vagy a munkahelyen, de nem lesz benne élet. Racionálisan meg tudom tervezni, meg tudom szervezni akár egy gyülekezet életét, vagy te magad, testvére, magad kis köreit, de nem lesz benne élet. Ha hiányzik a kapcsolat a megbízatással, akkor lehet, hogy lelkileg te a belső szobádban komolyan hitben jársz, és éled a kapcsolatodat az Úrral, de nem vetted át a konkrét feladatot. Nem tudod, hogy mi a dolgod. Vagy egyfajta magadba forduló hívő életet élsz, és a környezeted nagy sokára jön rá, jé, hát ez az ember keresztjén. És ha a harmadik hiányzik, ugyanilyen beteg, billenős, felborulós a szolgálatunk, amikor az Úrral járunk, amikor tudjuk, hogy a misszióba állított be, hogy küldetésünk van, de nem szeretjük a ránk bízottakat. Szívesen lenyomnánk a torkukon az evangéliumot, szívesen meggyőznénk őket akár erővel is, hogy legyetek Krisztus követői, de valahogy nem akarnak mozdulni. Mert nem szeretjük őket. Ezért talán így érzitek mindnyájan, hogy a három együtt adja az egészséges szolgálatot, amit Isten megáld, és amire elhívott bennünket. Így egy picit részletesebben nézzük is meg, mi a terve Istennek velünk. Kezdjük az elején röviden, hogyan kezdődik egy ember szolgáló élete. Hogyan kezdődött, testvér? Emlékezz rá! Az egészségnek egyik jele az, hogy emlékezni tudunk. Emlékezz rá! Hogyan találkoztál az evangéliummal, hogyan találkoztál a feltámadott Úr Jézus Krisztussal? Ne felejtsd! Mert ha felejtesz, az betegség. Emlékezz! De mire is? Általában a keresztelésünkre nem emlékszünk, ha csak nem felnőtt korban értük át. Konfirmációra már jobban szoktunk emlékezni, de legtöbb esetben az is a homályos ködbe vész. Emlékszünk jobban a szüleinkre, de nem biztos, hogy követjük a hitüket. Vagy emlékszünk egy személyes élményre, amikor tényleg éreztük, hogy na ott ragadott meg az Isten, és ezért nem haltam meg. De ne ezekre emlékezz, ne ezekre csak, ne ezekre csupán. Hanem mit olvastunk a 45. versben, Jézus búcsú beszédének ebben a részletében? Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Minden így kezdődik, testvérek, enélkül semmi sem kezdődik. Tudod, hogy az Úr lépett oda hozzád? Minden úgy kezdődik, hogy Isten az ő szeretetében gondolt rád, és megnyitotta a szívedet az ő igéje beszéde előtt. Gondoljatok Lídiára, az első európai keresztjére. Mit olvasunk róla? És akkor az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy hallgasson arra, amit Pál mond. Minden úgy kezdődött, hogy a te szerető mennyei atyád rád gondolt. Ez soha ne feledd, testvér. Mert ez az örökkévaló igazság, amely sokkal messzebbre nyúlik, mint akár a szüleid, dédszüleid hite, vagy egy szertartás, ami megtörtént veled valamikor. Minden úgy kezdődik. Efézusi levélben a gyülekezetnek mit ír Pál? Egykor holtak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, de életre keltetek. Még semmit nem tettetek, nem teljesítettetek. Nem mutattatok fel. Atyátok szeretete mégis rátok gondolt. És így van ez veletek és velünk mai keresztjénekkel is. Ezért dicsérjük őt. Dicsérjük őt. Ez az első dolgunk. Egy picit hadd utaljak arra a kedves testvérünkre, előttünk járóra és a könyvre, amiről tegnap is szó volt, itt többen hallhattuk. Én is végigolvastam a nyáron, és nem tudtam letenni. Szikszai Béni könyvére gondolok, ahogyan én láttam című könyve ez. Számomra az egyik üzenet, ami átjött a sok közül, hogy ebben a könyvben a szerző kit dicsér, miközben az ébredést mutatja be, miközben a Betánia múltját tárja fel, miközben reagál a magyar és az erdélyi történelemre a 20. század első felében. Ha figyelitek majd és olvassátok, sok megdöbbentő ítélet is van benne, a sok-sok hitetlenségünk és nyomorúságunkra nézve, de a Szentlélek munkáját dicséri. És nem önmagát, ez csak úgy megjegyzem, hogy érdekes élmény volt, én nagyjából tisztában vagyok vele, hogy ő kicsoda, a szüleim ismerték személyesen, én nem. A szüleimnek sokat jelentett fiatalkorukban azok a szolgálatok, amiket Alcsúton ő tartott. Tehát azért nagyjából képben voltam, de kb. 200 oldalt elolvastam a könyvben, amire rájöttem, hogy de azért igen jelentős szerepe volt neki az ébredésben. De 200 oldalon keresztül ez nem derül ki. Mert nem magáról ír. És hogy ma szoktuk mondani, nem magát fényezi, hanem Isten áldott szent lelkét. Emlékezz, hogy az Úr megnyitotta az értelmedet, és érted az írásokat, és megértettél egy mondatot, és neked akkor az volt az írás, amikor egészen személyesen megszólított. Úgyhogy belerendült a szíved. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Erre emlékezz, mert ezt fogod hirdetni, és ez az Isten megelőző szeretete az, ami most is munkálkodik, és most is megszólít, itt Romániában is, Magyarországon is, bárhol embereket. Ha magadról beszélsz, hadd mondjam így, a kutyát sem érdekel. Meg vagy keresztelve, nagyszerű, konfirmáltál is, nagyon jó. Templomba is jársz, én is. És... kedves lelkész kollégák, egyetértetek velem biztosan, hogy... És Palást van rajtunk. Gyönyörű Palást, a Bocskai. Na, és? És ugye ezzel nem, ezt nem veszitek rossz néven. Mert nem a fejedelmet nem akarom tisztelni. Csak arról szeretnék bizonságot tenni, testvérek, hogy mire is emlékezzünk mi? A minket megkereső isteni kegyelemre. A megkereső isteni kegyelem. És akkor mondja Jézus, és mondja az igen, megnyitotta az írásokat, hogy megnyitotta a szívüket, hogy értsék az írásokat. Így lesz valósága, amit Nikodémusnak mond Jézus, szükség nektek újonnan születnetek. Mert aki nem születik víztől és lélektől, azaz az Isten igényétől és szent lelkétől, az nem láthatja meg az Isten országát. Ugyanerről beszél Péter apostol, amikor azt írja az első levelében, hogy újonnan születtetek mi által, az Isten élő és maradandó igéje által. Ugyanerről beszél Pál a római levélben. Hadd idézzek a 8. fejezetből csak két mondatot. A Róma 8-ban jól ismerjük, de újra halljuk meg. Azt mondja az ige, azt mondja az apostol, mert Isten, akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött, akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ki csoda? Ki a cselekvő? Kezdettől. Az őstől, az ősponttól, messze-messze az ősrobbanás előttről indul az a kegyelem, hogy itt lehetünk. Dicsőítsük őt, hirdessük őt, mert erre van szüksége a mai Európának. Erre van szüksége, hogy a hozzánk lehajló mindenható Istent, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, aki benn van az univerzum, mert ő nagyobb az univerzumnál. Ő, aki úgy szerette a világot, hogy ma már hallottuk ezt a gyönyörű szép szívét jelentő mondatot a Bibliának. Úgy szerette a világot, és benne téged és engem. És ha még nem hallottad meg, ha még mindig másban bizakodsz, akkor engedd, hogy kapcsolatba lépjen veled. És ne a múltadban, és ne szertartásokban bíz, és ne papi püspöki felmenőkben, és még csak ne is valamilyen szövetség tagságában. Én is tagja vagyok ilyen hasonló szövetségnek, de nem ettől vagyok hívő ember. Hanem attól, hogy lehajolt hozzám az Isten. Csöndesen és váratlanul. Ugye Erdélyben nem kell mondanom, hogy kit idézek. Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Testvérek, itt meg is állhatnánk, hogy semmi más ne tegyünk, mint magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Ez a keresztény küldetés alfája. Az egészséges szolgálat enélkül nincs, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. De mégis menjünk tovább, mert az ige vezet, és még többre tanít, hogy az egészséges szolgálatunk által itt, ebben a városban, országban, Kárpát-medencében, Európában egyre többen és többen felismerjék. Jézus Krisztusra van szükségem, ő rá volt akkor is, amikor semmit nem tudtam róla, meg ő rá volt szükségem akkor is, amikor koptattam valamelyik padnak, vagy valamelyik templomnak a padját, de nem jutott be. Nem jutott el a szívemig az ige, csak itt voltam testben, de lélekben valahol máshol. Könyörögjünk, és könyörögjetek testvérek, és mi is könyörgünk ott Székesfehérváron. Uram, nyisd meg az értelmünket, hogy értsük a te beszédedet. Hogy szívünkbe zárjuk a te igédet, a teremtő szót, amely újjászül a Szentlélek által. Imádkozzunk együtt a magyar nemzetért, ha kell, de minden emberért. Együtt, ébredésért, amely így kezdődik. Megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Ez nem emberi produktum. Ezt le nem lehet parancsolni az égből, mint gondolják egyesek, akár a kereszténység ilyen-olyan ágában. A Szentléleknek nem lehet parancsolni, testvérek. De könyörögni lehet érte. Add, Urunk, hogy a kapcsolatunk veled élő legyen, hogy egészséges szolgálóid legyünk ebben a világban. Tőle lett minden, általa jött létre az életedben minden. Ezért lehetsz tele a szíved hűséggel és örömmel iránta, mert szolgálhatod őt, aki megkeresett és megmentett. És napi kapcsolatban lehetsz vele, és igen, együtt a Zsoltárossal mondjuk, amit a 119. Zsoltárban olvasunk. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Így gyönyörködj az Isten megszólító igéjében, otthon a magad csendjében, amikor kinyitod a Bibliádat, és mindenütt, amerre jársz, gyönyörködj az Úr beszédében, mint aki nagy nyereséget talált. Jeremiástól hadd idézek még, és aztán tovább lépünk. A Jeremiás könyve 15. részének 16. versét hozta elém Isten lelke. Itt ezt olvassuk. Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban.
Ígéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Isten. Vidámságot és örömöt szerzett, mert azt mondta, enyém vagy. A kapcsolat tehát egy folyamatos hálaadó, dicsőítő, imádságos kapcsolat, és egy készség az ige iránti engedelmessége. Ez az első, amit Jézus búcsú beszéddel szívünkre helyez. A második kapcsolat a megbízatással. Mi is a mi dolgunk, testvérek? Hogyan tovább? Tette föl maga a szövetség vezetése is a kérdést. Én is újra és újra magamnak is fölteszem, és ott föltesszük Székesfehérváron. Hogyan tovább? Hogyan szólítsuk meg az ott élő embereket? Itt nagyrészt teljesen elvilágiasodtak, és fogalmuk nincs az Isten igéjének örömhíréről. Mi a mi dolgunk? Ha Isten kegyelméből megnyílt az értelmed, és a szíved beteljesedett az ő lelkével, és beteltél örömmel az ige iránt, akkor látod és tudod már, amit a 46. vers idéz föl a mai igénkből, meg van írva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. Bölcsen, józanul érted és szereted a küldetésedet, ha az Úré vagy és engeded, hogy a lélek elevenítsen. Akkor a te küldetésed nem favágás, bocsánat a kifejezésért, nem meló, és ezt most nem csak a lelki pásztorokra értem, bár azért néha hallok ilyen megjegyzést, hogy na hát ez bizony kemény meló, elnézést, nem túl szép a stílus. De testvér, ha nem vagy lelkész, neked is megvan a magad dolgod, a magad küldetésed. Mókus kerékként ismétled, szajkózod ugyanazt. Vagy, megint kezdjük magunkkal, lelkészekkel, és minden bizonságtételtevővel folytassuk. Azt olvassuk itt, hogy Jézus azt mondja, ti vagytok ennek tanúi. Képzeljétek el egy bírósági tárgyalást, ahol olyan tanúk vesznek részt, akiket megfizettek. Vagy lefizettek. Milyen tanú az, amely pénzért tanúskodik? Gyalázni való. Gyalázatos tanú. Aki pénzért csinálja. Ha egy lelkész pénzért csinálja, nagy a baj. De ha egy gyülekezeti tag előmeneteléért, áldásért, gondviselésért tesz bizonyságot, hogy az Isten megáldja, hogy az Isten jobb előmenetelt adjon neki, akkor az a gyülekezeti tag is pénzért csinálja, akkor nem szereti a megbízatását, hanem munkaként fogja fel, amiért bér jár, vagy fizetség. Testvérek, gondoljuk itt végig, hogy akkor mi is az, ami ránk bizatott, amit nem lehet, és nem volna szabad soha nyereségvágyból továbbadni és cselekedni. Az egészséges szolgálat hirdetni valója nem piacképes ebben a világban, testvérek. Nem lehet eladni a piacon, hanem ébredés képes, talán szabad most így képeznem ezt a szó összetételt. Nem piacképes, hanem ébredésképes, amit azt jelenti, hogy a megtérés és a bűnbocsánat híre nem kelendő a mai világban, de nélkülözhetetlen portéka. Nem kelendő. Ma tudjátok, mi a kelendő, az egész világon terjed, úgy hívják, úgy hívjuk, hogy a jólét és az egészség evangélium. Az kellendő. Amikor azt hirdetik egyesek, gyere Krisztushoz, és gazdag leszel. Gyere Krisztushoz, és minden bajodból megsegít. Minden betegségedből meggyógyít. És rosszul idézgetnek kiemelt bibliai mondatokat. Ez kellendő. De az Úr Jézus miről beszél itt a búcsú beszédében? Jólétről, meg egészségről? Nem. Megtérésről és bűnbocsánatról. Szereted ezt a portékát? Szereted? Pedig ez van rád bízva, testvér. Vagy olyan vagy, mint idefelé, én is érdekes helyzetbe kerültem, egy MOL kútnál tankoltam, és hát ott elkezdte ajánlgatni nekem a kutasa a jobbik, a drágábbik gázolajat. Hát aztán kérdeztem, hogy mondjon már valamit, hogy mégis miért jobb az, miért vegyem azt? Akkor egy kicsit elpirult zavarba, hogy ő még sose vásárolta. Nem mondom magamba, jó ember, de én nekem meg el akarod adni. Hát végig nem vettem. De testvérek, így vagyunk sokszor mi is. Ugye beszélünk valamiről, de nem kóstoltuk, nem próbáltuk, ha nem élünk belőle. Hogy lehet akkor szeretettel beszélni róla, ha nem ismerem a jó ízét? Akkor is, ha igenis keserűség van benne, nagy keserűség, a bűnbánat keserűsége, amit nem lehet megspórolni, a megtérés döntése, amit nem lehet kihagyni. Szereted a portékát? Pedig az a világ nagyon nem szereti. De mi szeretjük, ha keresztül mentünk rajta. Mert tudjuk, hogy mi a célja Istennek azzal, amikor szembesít a törvényével, szembesít az igazságával, szembesít az ő szentségével. És ott közben csak egyet tehetek, leroskadok és sírok. Sírok, mint egy kicsi gyermek. Uram, ha te ilyen vagy, és ilyenek a te igazságos törvényeid, ha te ilyen szent vagy, és ez a te igaz beszéded, akkor én semmi vagyok. Egy helyen van, az biztos, a pokol. Semmi más esélye. El fogok veszni, ha valaki meg nem könyörül rajta. De ez a mi üzenetünk, testvérek, hogy van menekülés, és van megváltás, van megváltó. De amit ránk bízott Jézus, az a megtérés és a bűnbocsánat hirdetése. És abban el kell mondani, hogy testvérem, fiam, lányom, ha ezen az úton mész, elveszel, érted? Én szeretlek, én nem a károdat akarom. Én nem fájdalmat akarok okozni, amikor azt mondom, hogy ne menj bele ebbe a kapcsolatba. Aztán vagy hallgatnak ránk, vagy nem. Én is tudom, gyakorló apuka vagyok, és már nagyok a gyermekeim. Nem egy egyszerű küldetés, de ha nem mondom el, az az én bűnöm. Az az én bűnöm. Nem mondtam el, hogy vannak pontok, ahol fordulni kell, megtérni kell. És bűnbocsánatért kiáltani az Istenhez. Uram, bocsáss meg, hogy egyáltalán eszembe jutott, hogy pénzért, szerelemért, vágyért, elismerésért, jó pozícióért, jó partiért bele akartam menni ebbe a házasságba, mondjuk. Vagy bármi másba. Testvérek, az egészséges szolgálat második fontos összetevője, hogy szeretem az üzenetet, amit rám bízott az Isten, amit árulok, mert magam is szembenéztem vele, és örömhírként tudom továbbadni, hogy igen, megalázott az Isten, szembesített a bűneimmel, de felemelt, összetört, de bekötözött, megsebzett, de meggyógyított. Átkozottul, nyomorultnak érzem magam, amikor látom a bűneimet. De hihetetlenül boldog vagyok, amikor átélem a bűnbocsánatot. Emberek, gyertek, ezt ne hagyjátok ki az életetekből. Ez a kereszténység portékája, és ez semmelyik más vallás nem árulja. Nem árulja senki a bűnbocsánatot. Mert nincs megváltó, mert nincs név másik, amely által üdvözülhetnénk. Nincs más, mint az Úr Jézus Krisztus áldott neve. Nincs! És egy picit belenéztek más vallások tanításába, akkor világosan látszik ez. És ez egy tragédia, amit zajlik nálunk főleg, de most nem akarok erre nagyon kitérni. Egész Nyugat-Európa, már nyugat-európai vezetőknek nem számít semmi. Teljesen mindegy, hogy az emberek mit hisznek, mit nem hisznek. Nekik teljesen mindegy, nekik nem, és nekem nem. Mi lesz a gyerekeimmel, az unokáimmal? Kiben fognak hinni? Mert bűnbocsánatot csak az Úr Jézus Krisztus hozott erre a világra. Senki más. És az sem mindegy, hogy tudjuk. Ő elé fog állni az egész emberiség. És ő előtte fog letérdelni. Minden nép, minden vallás, minden vezető. És minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Sokszor ébredések zsákutcába jutnak, amikor nem örömhírként mondjuk tovább az örömhírt, erre most csak úgy utalnék, amikor törvényeskedővé válunk, amikor az öröm meghal a szívünkben, amikor elfelejtjük, honnan jöttünk, és elfelejtjük, hogy mi is csak úgy lehettünk Isten gyermekeivé, hogy megaláztuk magunkat előtte, hogy bűnbánatot tartottunk, és megragadtuk az ő bűnbocsátó szeretetét. Amikor a külső előtérbe kerül, akkor meghal az öröm. Akkor az lesz fontos tényleg, hogy most hogy nézünk ki külsőképpen. Nem mindegy, ne értsétek félre. De a lelki üzenet az, amely életet ad és örömet ad. A törvényeskedés szép, lassan elszürkít, elkedvetlenít, és semmi vonzó nem lesz benne. Örömtelen keresztényekkel van tele sokszor a világ, mert elfelejtik a lényeget. Hirdetni kell népek között a megtérést és a bűnbocsánatot. És végül a harmadik pillér, amely tartja, mint egy magán hordozza az egészséges szolgáló életet, ez a kapcsolat a ránk bízottakkal. Mert tudjátok, a missziónak, az evangelizációnak, az ébredésnek az is a halálát jelenti, ha a pásztor nem szereti a nyájat, és vagy a nyáj nem szereti a pásztort. De sokat hallani panaszkodó lelkészeket és panaszkodó hívő embereket. Nem jó, amit csinál a pásztor, nem jól hirdeti az igét, az élete nem elég egyértelmű, stb. És a lelkészek is, mi is tudunk nagyon panaszkodni. Ez ilyen gyülekezet, olyan, na hát a presbiterekről ne is beszéljünk, a jelenlévő kivételek természetesen. De testvérek, szomorú, mert valóban ez az oszlop is, ha hiányzik, fölborul az egész ügy. Az egészséges szolgálatban ott van egy egészséges, szeretetteljes kapcsolat az egész közösségen belül, vezetők és vezetettek között, munkatársak és lelkipásztorok között, gyülekezeti tagok között. Mert a pásztor ajándéka mindenki számára felkínált ajándék, az ő lelke. Nincs különbség. A kegyelmi ajándékokban van, hogy a Szentlélek kinek mit oszt le, mit gerjeszt fel az életében. De ugyanaz adja, ugyanaz a lélek által szolgál, aki szolgál. Aki pásztor, az pásztorul, aki tanít, az tanít, aki gyámolít, az gyámolít. És sorolhatnánk a sokféle kegyelmi ajándékot, amit Isten szétoszt az ő szent lelke által. De ugyanaz a Szentlélek osztja szét, ugyanaz a lélek vezeti a fontos események helyszínére. Itt is lássátok meg, Betániába elvezeti őket arra a helyre Jézus, ahol átlép a mennybe, ahol a föld és a menny találkozik, nekik ott kell lenniük, és ott vannak. Akkor, amikor kell, ott, ahol kell, mert Jézus vezeti őket, mert Jézus szereti őket, és ők is szeretik Jézust. Mert együtt járnak az úton, megáldja őket. Igen, testvérek, azt az elegy-velegy társaságot, most hadd mondjam így, azokat a drága, szeretett tanítványokat, hát nézzétek meg az életüket. Mi minden bogdácsolás, hitetlenség, értetlenség jellemző az ő sorsukat és gondolkozásukat. És mégis Jézus hogy szereti őket? És rájuk bízza az egyházat csupa nagybetűvel. Az Anya Szent Egyházat, a Krisztushoz megtértek benne hívő közösségét, az újonnan született emberek közösségét. Rájuk bízza erre az ilyen-olyan emberi közösségre, társaságra. Igen, mert munkatársainak tekinti őket, hogy Pál is később írja, ti Isten munkatársai vagytok, Isten szántóföldje vagytok. Nem lenézett laosz, vagyis nép. És itt hadd tegyek egy pici megjegyzést, szintén még a tegnapi Szikszai Bénéféle könyv elemzéséhez, akkor is, ha nem mindenki olvashatta nyilván. Ő nagyon határozottan megfogalmazza maga korának, egyházának az elesettségét. És miután édesapám is lelkész volt, én is így szolgálok, látom, hogy mennyire igaza van sajnos. De azt is hozzá kell tenni, és ezt ő sem vitatta szerintem, hogy testvérek, ebben a látható egyházban, vagy használjuk ezt a szót, hogy a hivatalos egyházban, Isten szeretett népe ott van. Isten szeretett népe, meg jövendő népe, aki most még csak kuksol, bocsánat, a padokban, még mindig azt hiszi, hogy a keresség meg a konfirmáció elég. Most nem ismétlem, aki még mindig ott tart, hogy az egészséges szolgálatból semmi nincs jelen az életében, de bentül a templomban, ott van közöttünk. Mit gondoltok, Isten nem szereti őt? Nem akarja megszólítani? Általunk? Dehogy nem. Dehogy nem. Az egészséges szolgálat szerves része, hogy a hitre jutott ember szereti a rábízottakat, ahogy utaltam már rá, és én is másokra utaltam, akár a börtönben a smasszert. Hát ha azt tudták szeretni hitben előttünk járók, akkor mi ne szeretnénk azokat, akik egy padban ülnek velünk? Csak még nem az Úr Jézusé a szívük. Még nem az Úr Jézusé, majd lesz. Főleg, ha szeretjük őket. Főleg, ha szeretettel képviseljük az evangéliumot feléjük, a megtérés evangéliumát, és nem le akarjuk nyomni a torkukon, hanem azt mondjuk, hogy testvér, gyere, meghívlak egy teára, beszélgessünk. És akkor megint miről szólunk? Visszatérek a legelejére. Nem ám magunkról, bár a magunk példáját el kell mondani, de úgy kell elmondani, hogy abból Isten, az Úr Jézus ragyogjon fel. Ő cselekedett. És az ő kegyelme hibája. Gyere te is, testvér! Gyere, add át a szívedet! Légy Krisztusé! Igen, Isten nem lenézi ezt az egyházat, vagy egyházakat, amiben mi ma élünk. Látja, még nálunknál is sokkal jobban látja a nyomorúságainkat, de küldi az evangéliumot, és bízza ránk a küldetést, hogy ne egymás kritikusai legyünk, hanem a szántóföldnek és az épületnek része, ahol minden homokszemre szükség van, minden tégla fontos és kedves, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondja Jézus, és nyilván ez akkor válik egész valósággá, amikor szívek egymás után megnyílnak az Úr előtt. Összefoglalva tehát, az egészséges szolgáló élet három oszlopon nyugszik, és így a három oszlopon, három lábon álló szék nem inog, nem billen. Mert élő és személyes a kapcsolat az Úr Jézussal, személyes és örömteli a kapcsolatom a rám bízott feladattal, akkor is, ha a bűnről kell beszélni, és akkor is, amikor megbocsátó kegyelemről. Élő és szeretetteljes a kapcsolat a rám bízottakkal, mert tudom, hogy én is onnan indultam, ahonnan ők. Ugyanön elveszett voltam, ami Krisztus meg nem talált. És ez a hármas kapcsolat, ez a hármas szeretet kapcsolat áldást remélhet, és áldott lesz. És be fog teljesedni rajtunk, testvérek, itt is, meg bárhol a Földön, ami az első gyülekezetekben beteljesedett. És az Úr naponta szaporította a gyülekezeteket az üdvözülőkkel. Az Úr akár naponta szaporítja a gyülekezeteket az üdvözülőkkel. Úgy legyen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott igére, és a 386. dicséretből énekeljünk. Az első és második vers, amit illetve ki van vetítve, 386-os dicséret, Krisztusom kívület nincs kihez járul.
Yeah.
Jöjjetek, álljunk az Úr színe elé, imádkozzunk. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, a Te élő, éltető szavaidért. Köszönjük, hogy magad elé állítasz és állítottál ezen az Isten tiszteleten is. Mint egykor ott a tanítványok, hallgathattuk a Te hátrahagyott csodálatos üzenetedet, azt a testamentumot, amit ránk bíztál, hogy szolgáljunk Téged lelki egészségben, örömben, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy az, aki megkerestél, és megkeresed most is az elveszettet, mint jó pásztor. Köszönjük, Urunk, hogy a küldetés, amit ránk bíztál, az örömhír, még akkor is, ha szembesít a bűnnel, és megtérésre vezet. Köszönjük, hogy a megváltás örömhírét adhatjuk tovább minden nemzedéknek. Ne féljetek, emberek, mert megváltó, megtartó született nektek. És köszönjük, Urunk, hogy szembesítesz azzal is. Egymás iránt csak egy indulat lehet bennünk. A szeretet. Bocsásd meg, amikor bármelyiket elhanyagoltuk. Bocsásd meg, amikor elhanyagoltuk a veled való személyes kapcsolatunkat. Amikor nem örömmel és hálával szolgáltunk, hanem mint egy favágás végeztük a munkát, a bizonyságtételt, a lelkészi dolgokat. Bocsásd meg, amikor nem törődtünk a nyájjal, pedig Te az életedet adtad érte. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy a jót, amit elkezdtél bennünk, vidd véghez. Adj nekünk egészséges, szolgáló életet. Hadd mutassunk föl az embereknek, hadd lássák meg benned az egyedüli megmentőjüket, hiszen rád van szüksége ennek az országnak és minden embernek ezen a földön. Hadd legyünk a Te áldott küldöttjeid. Urunk, így kérünk, adj ébredést, valódi ébredést, és kezd el rajtunk bennünk. És aztán folytasd általunk, Urunk, ha kegyelmes vagy hozzánk. Urunk, hadd kiáltsunk így ezért a gyülekezetért, és mindegyikért, ahonnan jöttünk. Határon innen és határon túl. Ezen a földrészen és más földrészeken élő emberekért, de azokért, akik már a Tiéd. Kiáltunk hozzád az üldözöttekért, akik hitük miatt szenvednek, sőt, akár mártír halált halnak ezekben a napokban. Könyörülj rajtuk, hogy teljes hittel tudjanak beléd kapaszkodni, és szeretteik is, hogy igaz vigasztalásuk legyen. Könyörgünk a vezetőkért, akár politikai, akár egyházi vezetőkről van szó. Hadd hallják és értsék a Te szavadat. Nyisd meg az értelmüket, hogy értsék a Te beszédedet. Hogy nincs más név, aki által üdvözülhetnénk, csak a Te drága szent neved. És rád van szüksége ennek a kontinensnek is. Kérve kérünk, taníts minket veled járni, benned bízni. Gyógyítsd betegségeinket, Urunk, az kedves erőttel, dicsőítsd meg magad ezekben a gyógyulásokban. De ha nem tennéd is, mi áldjuk és magasztaljuk a Te nevedet. Urunk, kiáltunk hozzád a gyászolókért, adj vigasztalást nekik, hogy beléd kapaszkodva tudják, szerettük nem a semmibe távozott, hanem Te hívtad el ebből a világból, abba a másikba. Köszönjük, hogy minden vigasztalás Istene vagy. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a fiatalokat, akiket ezer szállal köt magához a sátán, és a sátán által irányított világ, de Te szabadító vagy, Úr Jézus Krisztus. Szabadítsd fel az ő kötelékeikből őket. Így kiáltunk egymásért, és hálát adunk neked. Köszönjük ezt a testvéri találkozást, együttlétet. És így kiáltunk az itteni szolgálatokért, a Betánia Szövetség életéért, református és más felekezetű gyülekezeteinkért. Szeretnénk, Urunk, egészségesen, Téged dicsőítve élni, gyümölcsöt teremni, hogy szaporíthasd a közösségeket az üdvözülőkkel, a Te nagy és szent neved dicsőségére. Így kérünk, Urunk, hallgass meg, maradj velünk, és áldj meg valamennyünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökkön.